Kedves testvéreim, Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, 6. részének a 10. versében a következőképpen. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, már több hete, vasárnap, Isten igéje a Timóteushoz írott levél első levélből szól hozzánk. Ebben a pásztori levélben láttuk azt az apostol az egyházról, a gyülekezet életéről, Isten tiszteletéről, rendjéről, és sok-sok fontos egyház vezetést, egyház életét érintő kérdésről szól. Ma az első levélnek a záró fejezetéhez érkeztünk el, amelyben még egy fontos témát vet fel az apostol, amelyről szólni szeretne, ez pedig a keresztényeknek az anyagiakhoz való viszonya. Jézus szavait idézi az apostol, amikor a pénznek, a vagyonnak démoni, ördögi hatalmára utal. És ebben látja az apostol a hamis tanításoknak a megjelenését is, a hamis tanítások megjelenésének legfőbb okát is. A kegyességet, vagyis a vallást, a hitet a nyerészkedés eszközének tekintik. Ezzel magyarázható az apostol szerint az, hogy egyesek az igaz hitet, Jézus Krisztus tanítását, vagyis az egészséges tanítást elhagyva felfuvalkodottakká váltak, ki akartak tűnni, vagy a vitatkozásban, vagy a különböző tanításokban magukat érdekessé, különlegessé tenni. S valójában mindez mögött nem más áll, hanem üzleti szellem, a nyerészkedés lelke. Nagyon sok szektát, nagyon sok szakadást, nagyon sok hamis tanítást megmagyaráz ez az üzleti érdek, a pénz szerelme, amit így nevez az apostol. És miután az első fejezetben az apostol már beszélt a hamis tanítókról, itt újra csak rátér, mert az egész levélnek az egyik fő üzenete a hit, a tiszta evangélium megőrzése, és harc a hamis tanításokkal. Gyülekezet különböző csoportjaihoz is, különböző korosztályaihoz is szólt az apostol. Az előző vasárnap láttuk, hogy beszél az özvegyekről, a róluk való gondoskodásról, de tanít a vénekről, a presbiterekről, tanít a rabszolgákról, hogy hogyan kell hozzájuk viszonyulni, hogyan fogadja el őket a gyülekezet. Egy-egy csoporttal, egy-egy gyülekezeten belüli csoporttal külön-külön is foglalkozott, és most még egy ilyen témára tér rá az apostol, a hamis tanítóknak a csoportjára, akiknek a befolyása egyre erősödik a gyülekezetben, és akik miatt itt az efézusi gyülekezetben is szakadás következett be, egyesek elhagyták a gyülekezet közösségét. Most pedig az apostol Timóteus számára, akire rábízta ennek a gyülekezetnek a pásztorolását, fontos útmutatásokat akar adni, de nem csak Timóteusnak, hanem a gyülekezet egész közössége számára, és egyben a keresztények számára minden időben, így ezek az üzenetek hozzánk is szólnak, akik már időben jóval távolabb vagyunk attól a helyzettől, ami ott Efézusban volt, de az apostol által adott általános útmutatás a mi számunkra is fontos és irányadó. Nézzük tehát, hogy Miről is szól itt az apostol az anyagi javakkal kapcsolatban? Először a tévtanítókra tér rá, őket jellemzi az ő viszonyukat az anyagi javakhoz. Majd pedig azokhoz a keresztényekhez szól az apostol, akik szegénységben, talán nélkülözésben is élnek. Az ő helyzetüket is tárgyalja. Majd beszél az igaz keresztény emberekről, és Timóteushoz is néhány személyes intelmet intéz, míg végül kitér a levél végén külön azokra is, akik gazdagok és keresztények lettek, hogy ők pedig hogyan viszonyuljanak a vagyonhoz, a gazdagsághoz. Nézzük tehát mi is sorba ezt a négy különböző csoportot a gyülekezeten belül. Az első csoport tehát a tanítók, mégpedig azok a tanítók, akik az apostol szerint hamis tanítók voltak. Először is azért bírálja őket az apostol, mert eltértek a hittől. Megosztották a gyülekezet közösségét. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja meg a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédét, és a kegyességhez illő tanítást, arról azt mondja az apostol, hogy felfuvalkodott. Nem tud semmit, hanem a vitatkozás a szóharc betegségében szenved, amelyből pedig irigység, viszálykodás, Isten káromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai. Így jellemzi ezt a csoportot az apostol. De nem csak a tényeket írja le az apostol, hanem a háttért is igyekszik megvilágítani. Miért történik mindez? Miért történik az, hogy egyesek az igaz hitet elhagyva eltántorodnak Jézus Krisztustól? És az okot egyértelműen abban nevezi meg az apostol, hogy mindez mögött a pénz sóvárgás áll. A kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. A megbomlott elme, amiről beszél az apostol, az igazság elvetése, mindezek mögött az áll, hogy a nyeresség vágy vezérli ezeket az embereket. Az, hogy a tévejgés, a hamis tanítás, amit ezek az emberek hirdettek, mit is jelentett pontosan, nem részletezi az apostol. Nem is akar az ő hamis gondolataikkal foglalkozni. De amire utal az apostol, a nyerészkedés vágya, abból sejtjük, hogy milyen tanításokkal állhattak elő. És magáról, Efézus városáról is tudunk néhány információt az apostol leveleiből és az apostolok cselekedeteinek a könyvéből. Tudjuk, hogy Efézus városára jellemző volt a bálványkultusz. Híres volt ez a város a templomáról. Az efézusi Diana, vagy más néven Artemis Isten kultusza itt volt annak központja és temploma. Az a hatalmas templom, bálványtemplom, amit az ókor hét csodája közé soroltak. És tudjuk azt, hogy amikor Pál Efézusban járt, és itt az evangéliumot hirdette, Isten igéjét, gyülekezetet alapított, akkor Pál apostol ellen éppen azok az ötvösök lázadtak fel, és lázították fel a várost, akiknek ez a bálványkultusz nem kis hasznot hajtott. Kis bálványszobrokat készítettek az ötvösök, a nagy templomnak kicsinyített mását, mint egy kis kegytárgyakat, ajándéktárgyakat, amelyeket a városba zarándokoló turistáknak, vendégeknek el lehetett adni jó pénzért. És ebből nem kis hasznot szereztek ezek az ötvösök. Amikor azonban a keresztény tanítás megjelenik a városban, észreveszik ezek a pogány mesteremberek, hogy az ő bevételük csökkenni kezd. És rádöbbennek, hogy emögött az áll, hogy az emberek már nem hisznek ezekben a bálványokban. Mert az élő Istenhez, Jézus Krisztus evangéliumához tértek meg. Ezért lázítják fel a város csőcselékét Pál apostol ellen, akit majdnem megköveznek, és akit csak a római hatóság közbelépése ment meg a lincselés elől. De ezek után érthető, hogy éppen Efézus városa az, amelynek lakóit különösen is jellemezte a nyerességvágy, a nyerészkedés vágya. Ezért figyelmezteti is az apostol őket egy másik levelében, az efézusiakhoz írott levélben, amikor így szól, ellenben paráznaság, vagy bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek. És nyilván itt a Timóteushoz írott levélben is erre utal az apostol, amikor a hamis tanításokkal kapcsolatban is a nyeresség vágyat nevezi meg a legfőbb oknak. Három világos, gyakorlati tanácsot ad az apostol Timóteus számára, és a mi számunkra is, amely alapján megvizsgálhatjuk egy-egy tanítás igazság tartalmát. És ez a három rövid utalás, három rövid kérdés így hangzik, ez a tanítás egybevág-e az apostoli hittel, vagyis az evangélium üzenetével? Másodszor, az egyház egységét, a gyülekezet egységét, vagy annak megosztását, rombolását szolgálja-e ez a tanítás? Harmadszor pedig elősegíti az Isten félelmet megelégedéssel, vagy csupán nyerességvágyból fagad, telhetetlenségre, kapzsiságra buzdít. Ez a három kérdés olyan egyszerű, világos útmutatás, amely alapján minden időben alkalmazhatjuk és megvizsgálhatjuk a különböző tanításokat. Miután szólt tehát az apostol a hamis tanítóknak az anyagi javakhoz való viszonyáról, most a gyülekezet felé fordul, és a gyülekezeten belüli különböző csoportokat nevezi meg az apostol. Először azokról beszél, akik szegények és nélkülözők voltak a gyülekezet közösségében. Hiszen a keresztény ember számára a nyerészkedés az teljesen elfogadhatatlan. Az apostol elfogadhatatlannak tartja, hogy a nyerészkedés a keresztény ember életét jellemezze. A hamis tanítókat ezzel jellemezte, a nyerességvágy jellemzi, vezérli őket. A keresztény ember azonban éppen az ellenkezője kell, hogy legyen. Mindettől távol kell, hogy álljon. És mint egy ellentét párban, mint egy ellenkezőjére fordítja az apostol az üzenetet, a mondani valóját, és azt mondja, hogy van nyereség, haszon, valóban nagy nyereség, de ez nem a pénz szerelme által történik, hanem a kegyesség által, a vallásosság, a hit által. És ehhez is hozzáteszi, hogy megelégedéssel. Kegyesség tehát valóban nagy nyereség, mondja az apostol, de csak akkor, ha lelki és nem anyagi javakat értünk ezen a nyereségen, és ha kiegészül a megelégedettséggel. És amikor ezt a mondatot olvassuk itt a Szentírásban, akkor valójában észre kell vennünk, hogy az apostol itt az irónia eszközével él. Egyfajta szójátékot használ, amit magyarul szó szerint nehéz lenne visszaadni. A Biblia fordítások is, a különböző fordítások is küzdenek ennek a mondatnak a visszaadásával. Így is lehetne fordítani, azt gondoljátok, hogy a vallásnak meg lesz a haszna, és a vallásnak persze igen nagy a haszna, de csak azok számára, akik megelégszenek azzal, amiük van. Vagy egy másik fordítás így fogalmaz, a legjobb üzlet a megelégedettséggel párosult kegyesség. Pál tehát itt a megelégedettséget emeli ki, mint olyan erényt, ami nélkül a keresztény élet elképzelhetetlen. És teszi ezt úgy, hogy hivatkozik az ószövetségi gondolatokra. Ha van élelmünk és ruházatunk, mondja az apostol, elégedjünk meg vele. A megelégedettség pedig nem azt jelenti, hogy a szegénységgel, a nyomorúsággal, a nélkülözéssel kellene megelégedetnek lenni. Hiszen a nyomorral senki sem lehet elégedett. A nyomor nem ezt jelenti, és nem is emberhez méltó állapot. Itt arról beszél az apostol, hogy ha van élelmünk, van ruházatunk, ha rendelkezünk ezekkel a javakkal, akkor legyünk ezekkel megelégedettek. Mert semmit sem hoztunk a világba, és nem is vihetünk ki semmit belőle. Jobbnak, az ószövetségi szenvedő embernek a szavai tükröződnek az apostol mondatában, hiszen Jobb mondta ezt, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen is megyek el. Aztán az apostol arról is beszél, hogy a megelégedettség miért olyan fontos. Mert a szegényeket is jellemezheti a kapzsiság. Nem csak a gazdagok lehetnek kapzsik, de a szegények is. És figyelmezteti ezért őket. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak maguknak. Aki nem képes megelégedettséggel, mértékletességgel élni az életét, aki nem képes értékelni azokat a javakat, amelyeket Istentől ajándékba kapunk, az csapdába, veszélybe kerül. A kapzsiság, a pénzszerelme fogja rabul ejteni. Az Ószövetség, és különösen is a bölcsesség irodalom sokat foglalkozik a megelégedett, a bölcs életvitellel. És talán a legismertebb idézet, legismertebb bölcs tanács az, amit a Példabeszédek könyve 30. részében olvasunk, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne is gyalázzam az Isten nevét. Az apostol ezeket az ószövetségi tanácsokat veszi figyelembe, ezekre utal, amikor a keresztény gyülekezetnek az anyagi javakhoz való viszonyáról beszél, és ezzel kapcsolatban a megelégedettséget emeli ki, mint legfontosabb erényt. Aztán rátér a harmadik csoportra a gyülekezeten belül. Miután beszélt a hamis tanítók viszonyáról az anyagi javakhoz, beszélt külön a gyülekezet szegényeiről, beszél a gyülekezet igaz tanítóiról. Hogyan viszonyuljanak a gyülekezet vezetői az anyagi javakhoz? A hamis tanítókkal szembeállítja tehát Pál apostol azokat, akik Isten igaz szolgái. Te pedig Isten embere, szólítja meg Timóteust. Te pedig kerüld ezeket. Mert Timóteusnak, mint Isten emberjeinek kerülnie kell azokat a dolgokat, amik a hamis tanítókat jellemzik, amelyek miatt éppen ezek az emberek csapdába estek, és az igaz hittől eltántorodtak. Ezek helyett pedig a csapdák elkerülése véget az igaz tanítónak törekednie kell igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. 6 dolgot sorol fel az apostol. És nem csak az igaz tanítónak, de minden keresztény embernek ez világos útmutatás. Ezekre kell törekednünk. A felsorolás tehát 6 tulajdonságot tartalmaz, amelynek mindegyike ellentéte a kapzsiságnak, ellentéte a pénz szeretetének. Először is az igazság, vagy az igazságosság, amiről beszél az apostol. Timóteusnak törekednie kell arra, hogy az emberekkel való bánásmódban az igazságra, az igazságosságra, tisztességre törekedjen. És nekünk is fontos erény, hogy minden dolgunkban ne csak magunkkal törődjünk, ne csak az önzés jellemezzen bennünket, hanem törekedjünk igazságosságra. Hogy minden ember számára egyformán a megfelelő, emberhez méltó életmód és körülmény a megadasség. Aztán említi az apostol a kegyességet, vagyis másképpen fordítva az Isten félelmet. Mert a mi imádatunknak a tárgya nem a hamis istenség, nem a mammon kell, hogy legyen, hanem a pénz helyett, a pénz imádat helyett nekünk az Istent kell imádnunk. Aztán említi az apostol a hűséget, a szeretetet, az álhatatosságot, a szelídséget. Mindezek olyan erények, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy csapdába, az ördög csapdájába essünk. És ha ezeket tartjuk szem előtt, akkor leszünk Isten útjának, az evangéliumnak igaz követői. És a levélnek ebben a szakaszában Pál külön személyes intéseket, útmutatásokat is intéz Timóteushoz, akit Isten emberének nevez, és akinek azt tanácsolja, hogy a hitnek szép és nemes harcát harcolja meg, vagy fussa meg azt a pályát, ami számára ki van mérve. Egy olyan képet használ itt az apostol, ami az ókori ember számára ismert és kedves kép volt, az ókori olimpiai játékokból veszi a hasonlatot, ahol a sportolónak, az atlétának egy pályát, egy meghatározott távot kellett végigfutnia, és ha ezt szabályszerűen, az előírásoknak megfelelően tette, és célba ért, akkor nyerhette el a győzelmi koszorút. És az apostol pedig azt mondja, hogy a mi győzelmi koszorunk, az örök élet ajándéka pedig Jézus Krisztusban lehet a miénk. És a levél végén, mint egy záradékként, mikor már majdnem befejezte a levelet az apostol, egy Istent dicsőítő, magasztaló imádságba kezdett, mintha csak eszébe jutna az apostolnak, hogy valakikről még megfelejtkezett, a levél végére még odatűz néhány mondatot. Azokhoz is szólni akar, akik gazdagok. A keresztény gyülekezeten belüli gazdagok csoportjára is kitér, hogy ők pedig hogyan viszonyuljanak az anyagi javakhoz. És ebben a kérdésben is látjuk, ezt mondja az apostol, azok pedig, akik a világban gazdagok, azoknak parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek. Vagyis figyelmezteti őket, hogy a gazdagsággal gyakran együtt jár a hiúság, a gőg. A gazdag ember hajlamos ebbe a csapdába beleesni. Ezért a keresztényeket, akik anyagi javakat birtokolnak, akik bővölködnek az anyagi javakban, inti, hogy óvakodjanak attól, hogy másokat lenézzenek, és magukat többnek gondolják azért, mert ők gazdagok. A másik veszély pedig, ami a gazdagokra leselkedik, az a veszély, hogy hamis biztonságba ringatják magukat. Ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, mondja a számukra, hanem az Istenben, aki a megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdag embert ugyanis az a veszély fenyegeti, hogy azt gondolja, hogy az anyagi javak a pénze fogja megtartani. És egy idő után elfelejtkezik, hogy az ajándék, a vagyon az Istentől van. És már nem az ajándékozót, az Istent féli, hanem az ajándékot, az anyagi javakat. Az apostol figyelmeztet, ne cseréljük föl a kettőt. Ne az ajándékot, az Isten kezéből kapott javakat, anyagi javakat, a pénzt bálványozzuk, hanem azt, akitől kaptuk, az ajándékozó Istent egyedül. És végül azt is hozzáteszi az apostol, hogy a gazdagság nem csak ajándék, de felelősség és kötelezettség is. A gazdagok pedig, mondja az apostol, tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben. adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Gazdagság tehát nem bűn, hiszen az apostol nem azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz, hanem azt mondja, hogy a pénz szerelme. A pénz és a vagyon lehet Isten ajándéka. Ha valaki Isten kezéből fogadja, és Isten félelemmel használja, akkor jó cselekedetekre fordíthatja. És erre buzdítja az apostol a gazdagokat. Ravasz László magyarázatában azt mondja, a gazdagság, az anyagi javak nem másak, mint sűrített energiák Isten ügyének szolgálatára. Vagyis felelősséggel, feladattal jár. Isten kezéből elfogadni a bőséget, a javakat, azért, hogy ezzel szolgáljon mások javára, mások építésére. A földi javakban bővölködő keresztényeknek tehát azt tanácsolja az apostol, hogy a gazdagsághoz, az anyagi javakban való bővölködéshez társítsanak egy másik fajta gazdagságot. Legyenek gazdagok a jónak a cselekvésében. A jó alap pedig, amelyre a gazdagok nagy lelkűségük által törekedhetnek, nem azt jelenti, hogy a jó cselekedeteik által, vagy adományaik által a mennyországba, mint egy belépő jegyet válthatnának. A jó alap a lelki kincs, amiről Jézus az evangéliumban beszél. Hogy vannak földi kincsek, olyanok, amelyet a rozsda megmar, a tolvaj ellop, és amit végső soron itt kell hagynunk ebben a világban, és vannak lelki kincsek, amelyek örökre megmaradnak. Ez a jó alap. Erre kell törekednünk, hogy mennyeiekben, lelkiekben is gazdagok legyünk. Így tehát mindnyájunknak magunktól is meg kell kérdeznünk. A mi számunkra mi az értékesebb? Mi a fontosabb? Az, ha most e földi életben vagyunk gazdagok, földiekben, anyagiakban, vagy az az értékesebb, ha az elkövetkezendő életben, a lelki kincsekben, az örök életre megmaradó kincsekben vagyunk gazdagok. Ha földön akarunk kincseket gyűjteni, akkor mindent elveszítünk. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val, figyelmeztet az Úr Jézus. De aki mennyei kincseket gyűjt, aki jó cselekedetekben lesz gazdag, az bizony elnyeri azt a győzelmi koszorút, amiről itt az apostol beszél, amely mindnyájunk számára eltétetett és készen van, és hisszük, hogy a nemes harc jutalmaként el is nyerjük a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Válaszoljunk tehát Isten igéjére a dicséretmondás szavaival. A 312. dicséretet keressük meg, annak első és második versét énekeljük. A 312-es számú dicséretünk első verse így kezdődik. Várj, ember szíve, készen!